Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy János evangéliumából szól hozzánk. János evangéliumának 19. részéből olvasom Istennek igéjét, a 16. vers második felétől kezdődően a 42. verstől bezárólag. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, melyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt felülről végig egybeszűve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Kleopás felesége, valamint a magdalai Mária. És amikor Jézus meglátta, hogy ott állt anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűzték, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton is a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszár csontját. Mikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszár csontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, melyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot. Az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne törettessék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát és levette Jézus holttestét, eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, melybe még senkit nem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, ne csak hallgatói legyünk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni, gyertek azért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, még olvasni is nehéz ezeket a sorokat. Félünk rágondolni, hogy milyen lehetett ott állni a kereszt alatt. És még inkább félünk belegondolni, micsoda fájdalmakat kellett hordoznod, drága Úr Jézus Krisztus értünk. Nem találunk szavakat, és nem találunk magyarázatot, és gyártunk, és keressük a válaszokat, de most itt állunk előtted, és téged kérdezünk. Tőled várjuk a tanítást, tőled várjuk az ölelést, tőled várjuk a szót. Nem természetes, Urunk, mert nem vagyunk rá méltóak, arra sem, hogy ránk néz. Nem, hogy megszólíts, hogy beszélj velünk. Mégis ezt kérjük tőled. Remegő lábakkal, de vágyakozó szívvel. Érünk, Urunk, beszélj velünk. Taníts minket. Ölelj át. Amen. Az előbb felolvasott nagypénteki történethez egyetlen verset szeretnék még mondani, János evangéliumának 3. részéből a 16. verset, mindannyian jól tudjuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Nagy péntek. Fontos nap ez az ünnepeink sorában, most már néhány éve piros betűs ünnep is, a naptárunkban is munkaszüneti nap lett, ami igazából az ünnepet kicsit rontotta is, hiszen most már nem ünnep, hanem hosszú hétvége lett a húsvétból. De mégis fontos ünnep ez a számunkra. Régi szokás szerint, ilyenkor régi református eleink is, feketébe öltöztek, talán mi is. Elmegyünk a templomba, hát most nem lehet, de talán otthon is felvettük a szép ruhánkat. Szóval a nagypéntekhez hozzá tartozik, hogy elmegyünk ilyenkor a templomba. Még mi reformátusok sem eszünk húst. Talán komoly filmeket nézünk a tévében, vagy meghallgatunk egy igazi szép klasszikust. Ma is például Bach János passióját lehet majd a Tamás templomból megnézni, meghallgatni. Vannak kialakult nagypénteki rituáléink, ami hozzá tartozik az ünnephez. És a történetet is jól ismerjük, a nagypénteki történetet, a passió történetét. És szomorúan végighallgatjuk, vagy elolvassuk, és csodálkozunk, hogy hogy fordulhatott ez elő, hogy sűrűsödhet ennyi gonoszság néhány órába. Olvassuk, amint meghal az ártatlan, vagy ahogy az egyik énekünkben énekeljük, hogy meghalt a jó, ki hűség volt és alázat. Aztán levetjük a fekete ruhát, levetjük a sötét ábrázatunkat, és minden megy ugyanúgy az életünkben, mint addig. Annyira azért nem engedjük közel magunkhoz a nagypéntek üzenetét. Annyira nem engedjük, hogy az életünket megváltoztassa. Mi az, ami megváltoztatja az életünket? Mikor változtatunk? Gondoljunk csak bele. Akkor változtatunk, hogyha mondjuk egy új munkát vállalunk el. Mondjuk esetleg egy távoli városban, vagy távoli országban, most már ez sem lehetetlen. Ilyenkor minden átalakul. Minden megváltozik a családunk életében. A távolság miatt át kell rendezni nagyon sok mindent. Megváltoznak a kapcsolataink, megváltozik a gyülekezeti szolgálatunk, hozzáállásunk, nagyon sok mindennek meg kell változni a munka miatt. Megváltozik az életünk. Vagy változtatunk, hogyha az orvos azt mondja, hogy most már elengedhetetlen, muszáj változtatnod, mert különben nagy baj lesz. És olyankor még a legszigorúbb diétát is be tudjuk tartani, mert az orvos szigorúan ránk parancsolt. Még sportra is hajlandóak vagyunk, vagy gyógytornára. Megváltoztatjuk a szokásainkat, mert az orvos így rendelte. Hogy itt van ez a járvány, mennyi mindenen változtattunk. Milyen új szokásokat vettünk fel. Többször mosunk kezet, hogy fertőtlenítjük a kezünket, hogy maszkban vagyunk. Ilyen sok mindent megváltoztattunk a felelősség miatt. És a szeretet miatt ilyen könnyen készek vagyunk változni. Többen mesélték már nekem, hogy a gyerekük miatt, a gyerek születése miatt szokott le a dohányzásról. Mert nem akarta, hogy a gyermek egészségtelenül nőjön fel. Megváltozik egy megváltoztathatatlannak tűnő szokás. A szeretet kedvéért, a szeretet lény kedvéért nagyon sok mindenen tudunk változtatni. De mi kellene ahhoz, hogy az Isten szeretete változtasson meg bennünket? Mi kellene ahhoz, hogy megértsük, hogy az Isten mennyire szeret, és ez változtatna meg minket? Mi kellene ahhoz, hogy észrevegyük, hogy Jézusban egészen közel jött hozzánk? Mi kellene ahhoz, hogy a kereszt ne a keresztény hagyományunk része legyen csupán, hanem az életünk forrása? Ha úgy tudnánk Krisztus keresztjére nézni, ami megtanít minket is szeretni, ami szolgálatra hív, ami megváltoztatja az életünket. Na de ne vágjunk a dolgok elejébe, nézzük csak, hogy hol kezdődik a történetünk. Azt szoktuk mondani, hogy csak nehogy Ádámtól és Évától kezd. Ugye van egy ilyen magyar mondásunk. De most muszáj onnan kezdenem, Ádámtól és Évától, sőt, még előbbről, a teremtéstől. Mert Isten megteremtette ezt a gyönyörű világot. Menjünk is ki a szabadba a hétvégén. Ünnepeljük a húsvétot, a nagypénteket a szabadba, hogy megállunk és az Isten dicsérjük, hogy csodáljuk a virágokért, a természetért, ezért a tökéletes világért, mert Isten a világot tökéletesnek teremtette. Mennyi szépség van benne, mennyi csoda, hogy a bimbóból egyszer csak virág lesz. Álljunk ott és nézzük, hogy hát, ha látjuk kibomlani a rügyet. Micsoda csoda ez, mennyi nagy lelkűség van Isten teremtésében, hogy semmi szükség nincs arra, hogy a 4-5 ezer méter magasban még legyenek virágok. Hát ki nézegeti azokat? Semmi szükség arra, hogy a tenger fenekén gyönyörűségek legyenek. Hát ki nézegeti? De Isten ilyen nagy lelkűen, gyönyörűt alkotott, teremtett. Mekkora szeretet van ebben? Isten túláradó szeretetéből teremtette ezt a világot és benne az embert. De az ember elrontotta a világot is, ezt a gyönyörű, tökéletes teremtést is. És az ember volt az, aki elszakította magát az Istentől. Mi voltunk azok, akik hátat fordítottunk Istennek. És azt mondtuk, hogy nem kell a szentsége, nem kell a tökéletessége, nem kell a szeretete. Én akarok lenni az Úr. És Isten már ott, Ádámnak és Évának megígéri, hogy eljön a megváltó, hogy helyre fogja állítani azt, amit mi elrontottunk. Ezt olvassuk Mózes első könyvének, rögtön a 3. részben, rögtön a legelején. Isten ezt mondja a gonosznak, a kígyónak. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Már ott megígérte, hogy eljön az, aki legyőzi a gonoszt. Eljön majd a sebzett győztes, aki legyőzi a gonoszt, aki legyőzi a bűnt. De ő maga is megsebződik ebben a győzelemben, ebben a küzdelemben. Őt is megmarja a kígyó, és ő maga lesz az áldozat, aki a halálával menti meg az embert, és állítja helyre a kapcsolatot az ember és az Isten között. Régi-régi tervez. Vissza kellett mennünk Ádámig és Éváig. Isten szeretetéből születik ez a terv, hogy mit tegyen, hogy újra az Isten közelébe lehessen, hogy együtt lehessen velünk, erről szól ez a terv. Erre született, ezért alkotta meg, ezért gondolta ki ezt a tervet Isten, hogy velünk lehessen a nagy megmentési tervet, így mondtuk a gyerekekkel ezt, hogy nincs több sírás hadművelet. Hogy olvassuk a passió történetét, akár csak ezt a mai rövid szakaszt János evangéliumából, azt látjuk, hogy tele van ószövetségi idézetekkel. János véletlenül se szeretné, hogyha nem tudnánk, hogy itt semmi nem véletlen. Minden, ami történik, Isten terveiben meg volt írva, semmi nem véletlen. És most nem fogom felsorolni, meg kikeresni az összes proféciát. A köntösömre sorsot vetettek, a szomjazom, nem törték meg a csontját. Végig olvassuk el még egyszer majd otthon, vagy kétszer. És olvassuk el a 22. Zsoltárt, és Ézsaiás könyvének 53. fejezetét. Legyen ez ma az ünnepi csendünk. 22. Zsoltár, Ézsaiás 53. Egészen megdömmeldő, hogy ezek jóval, évszázadokkal Jézus halála előtt már meg voltak írva. Olvassátok csak el. 22. Zsoltár, Ézsaiás 53. Tehát persze kérdezhetjük, mi felvilágosult 21. századi európai emberek, hogy tehet ilyet az Isten. Hogy lehet egy ilyen kegyetlen, egy ilyen brutális tervet kieszelni? Hogy lehet az Isten ilyen kegyetlen? És még énekünk is van erre, nekünk magyaroknak nagy szerencsénk van, mert a István a királyból énekelhetjük. Nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát. Nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul. Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr. Igen, mi nagyon büszkék vagyunk erre, hogy szabadok vagyunk, meg emberségesek. És az Isten az, aki brutális, aki kegyetlen. Nem tudta volna valahogy máshogy megoldani? Nekünk ez nem fér bele a szerető Istenről alkotott képünkbe. Istent sokkal inkább olyannak képzeljük, mint azokat a szülőket, akik elkényeztetik a gyerekeiket. És mikor látunk egy ilyen gyereket a játszótéren, vagy az óvodában van egy ilyen óvodás társunk, vagy az iskolában, akkor nagyon meg tudunk botránkozni, hogy hát hogy nevelték ezt a gyereket. Nem mondták neki soha, hogy nem szabad. És mondjuk is, hogy hát itt az egész családot a gyerek irányítja. Mert mindent szabad neki. Mert náluk azt jelenti a szeretet, hogy nem korlátozom a kis drágámat. Tegye, ami neki tetszik. Mi is azt tesszük, ami neki tetszik. Mi is mindannyian körülötte forgunk, ott állunk mögötte, támogatjuk és szeretjük és segítjük. Ennek a nevelésnek látjuk a végzetesen rossz következményét az óvodában, az iskolában. Mégis, bár tudjuk, hogy ez nem jó nevelési módszer, mégis Istent ilyennek képzeljük. Azt várjuk tőle, hogy szeressen minket. Hogy szolgáljon ki, hogy tegyen meg mindent, amit szeretnénk, hogy támogasson és segítsen bennünket, ez az Isten dolga. Ezt várjuk tőle. Ez az Isten, ez a mi képünkben levő Isten, ez nem haragszik, ez nem büntet. Nem lesz szomorú miattunk, csak áll a háttérben, ugrásra készen, hogyha szükségünk van rá, akkor ha kell nekünk, akkor ott legyen. Nem hiszel Isten haragjában? Nézz a keresztre, és olvasd végig a passiót. Isten ilyen komolyan veszi a bűnt. Ilyen nagyon haragszik miatta. És akkor zárójelbe tegyünk megjegyzést arról is, hogy a bűn, éppen a héten olvastuk, János evangéliumának 16. részéből. Mi azt gondoljuk, hogy az a bűn, hogyha valaki a rosszat tesz, meg olyan gonoszkodik. De Jézus világosan elmondja nekünk. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Minden más ennek a következménye. Hogy elszakadtam az Istentől. Minden rosszaságom, minden rossz szavam, minden rossz gondolatom az ennek a következménye. És emiatt haragszik az Isten. Mi lenne, ha végre megértenénk, hogy a bűn az halálosan komoly dolog? Ha nem rándítanánk egyet a vállunkon, hogy na és hát az egész világ ilyen, hát mindenki csal, mindenki hazudik. És különben is a másik túlérzékeny, és különben is hát hozzám képest a másik sokkal rosszabb. Hát én mennyivel jobb vagyok? Mi lenne, hogyha komolyan vennénk a bűnt? Krisztus értem szenvedett, az én bűnöm miatt itta ki a harag poharát. Nem az Isten kegyetlen és brutális, hanem a bűn, a gonosz. Ha nem hiszel abban, hogy az Isten haragszik, akkor nézz a keresztre. És ha nem hiszel a szerető Istenben, akkor is nézz a szeretet, nézz a keresztre. Ennyire szeret Isten, hogy önmagát adta értünk. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nos, erre a nagy szeretetre valahogy válaszolnunk kell. Nem lehet, hogy nem válaszolunk. És akármit teszünk, az válasz lesz. És ahogy olvassuk a nagypénteki eseményeket, ott a kereszt alatt bizony ott vagyunk mi is. Ott van az ember a sokféle reakciójával. Ott vannak azok, akik halálra adták Jézust. Akik elutasítják az Isten szeretetét. Tehát nem gonosz emberek ám ők, hiszen Istenre hivatkoznak, az Isten törvényére hivatkoznak. Úgy gondolják, hogy Isten szerint cselekszenek, okoskodnak, intézkednek, csak éppen szeretet nincs a szívükben. Olyan megdöbbentő, ahogy ahogy a Szentíró elénk adja a vezetőknek, az egyházi vallási vezetőknek a viselkedését, ahogy kínosan ügyelnek az ünnepre, hogy tiszták akarnak maradni. Ezt olvassuk már, mikor Pilátushoz odaviszik, hogy nem lépnek be, mert nehogy tisztátalanok legyenek a pogány ember házától, miközben arra készülnek, hogy megölik az ártatlant. Gyilkosságra készülnek, de nem akarnak tisztátalanok lenni. És ugyanezt olvassuk itt is. Hogy az ünnep miatt figyelmeztetik a hatóságokat, hogy talán jó lenne megölni azokat, akik még ott a kereszten függnek és élnek, mert jön az ünnep, és hát nem akarunk ilyenekkel foglalkozni az ünnepben. Milyen álságos, hazug viselkedés ez. És ott vannak a gúnyolódók. Ott van Pilátus ezzel a felirattal. Megírtam, amit megírtam. Názáreti Jézus a zsidók királya, viccnek szánja, tessék, itt van, király kell nektek, tessék, itt van. Mégis igaz lesz a felirata, pedig gúnynak szánja. Ott vannak a bámészkodók, ott vannak a katonák, akik szerencsejátékot játszanak ott a kereszt tövében. Láthatnák, érthetnék, hogy mi történik, de nem is foglalkoznak vele. És ott vannak a bámészkodók, akik ott vannak ugyan, de nem keresik az Istent, csak a saját beégett elképzeléseik szerint tudnak gondolkodni. És azért mondanak ilyeneket, hogy hát szállj le a keresztről, hogyha olyan nagy ember vagy, ha olyan nagyra tartod magad, Isten fiának tartod, szállj le akkor. Meg illést hívja, ja, persze. Legykák, félrehallások, sutyorgások, ezek jellemzik őket. És ezzel találkozunk ma is az egyházban Jézus körül, mert ez is egy válasz. Hogy ott vagyok a kereszt tövében, de nem Jézusra figyelek. Semmi nem jó. Én azt hallottam, hogy te hallottad? Azért én óvatos lennék. Jézus nem fontos, csak hogy én mit gondoltam. Amilyennek én képzelem, hogy Jézusnak milyennek kellene lennie. És ott vannak az asszonyok is. 3-4 asszony ott van, és ők azért vannak ott, mert szeretik Jézust. Ennyi. szeretik az Urat. És Jézus miatt egymást is szeretik. Nekik is félniük kellene, pont úgy, mint a tanítványok, akik szétszaladtak, hogy nehogy bajba kerüljenek, az asszonyok is félhetnének. Ők is bajba kerülhetnek, de a szeretetük sokkal nagyobb, ott akarnak lenni Jézus mellett, és fájt nekik, hogy ez történik, és nem is igen értik. De ők nem kérdezgetnek, nem okoskodnak, ott vannak. Mert Jézus mellett akarnak lenni. Ez az egy fontos, hogy Jézussal legyenek. Ők így felelnek az Isten szeretetére, hogy ők is szeretik Jézust, az egyszülött fiút, a sebzett győztest, még így is, mikor minden veszni látszik. És Jézusért egymást is szeretik. Olyan megható ez, amikor Jézus félholtan, megalázva, kigúnyolva, a keresztről meglátja azokat, akik szeretik őt, és azt mondja az anyjának, hogy asszony, imol a te fiad. És Jánosnak, a szeretett tanítványnak meg, hogy nézd, itt van az anyád. Nincs ereje többet mondani, de mindenki érti. Egymásra bízza őket. Hogy Jézusért most már ők egy család lesznek. Tudunk így válaszolni szeretettel, az Isten szeretetére, akkor megváltozik az életünk. Akkor már Jézusnak akarok tetszeni, mert szeretem őt. És a mellettem ülő az többé itt a templomban, mikor itt ülünk, most nem nagyon ülünk egymás mellett, de mégis a templomban velem együtt járó ember, az többé nem idegen, hanem a családtagom. És most otthon talán pont a családtagom ül mellettem, aki meg lehet, hogy pont a testvérem a Krisztusban. Egymásra bíz minket az Isten, hogy tudjuk szeretni egymást, ő érte, az ő keresztjéért. Ott van Arimátiai József, meg Nikodémus, a tekintélyes nagy emberek, gazdagok. És mind a kettőről feljegyzi János, hogy féltek. Arimátiai József is félt, meg Nikodémusról is azért megemlít, hogy ő is éjszaka ment oda, hogy biztosak legyünk benne, hogy ez két olyan kis félős ember. Mégis itt azt látjuk, hogy nagyon bátor tettet tesznek. Elmennek Pilátushoz, és elkérik Jézus testét, mert el akarják temetni, tisztességgel, hagyomány szerint. És Arimátiai József felajánlja azt a sírboltot, ami neki volt elkészítve. Ezt tudják felajánlani. Azt adják, amiük van, a drága olajat, a leplet, a sírt. Nem veszélytelen, nem kockázatmentes ez a felajánlás. Mégis megteszik. Megteszik, amik tőlük telik. Nekik ez a válaszuk a szeretetre. Mert a szeretet válasza az cselekszik is. Megteszi, ami rajta áll. Azt, amit megtelt, amit ő tud felajánlani. Már csak egy kérdésre kell válaszolnunk, hogy hol állunk mi a kereszt alatt. Hogy mi hogyan reagálunk, hogy mi hogyan válaszolunk az Isten szeretetére. Maradunk a kellemes, kicsit szomorkás ünneplésben, ami holnapra már elmúlik. Beállunk a nagyon szigorú, törvénykező, de szeretet nélkül való fontos emberek közé. Ez a válaszunk, hogy az Isten nevében még az Istennel is szembe megyünk? Mert mi jól tudjuk, hogy mit akar az Isten. Vagy a gúnyolódók között találjuk magunkat, akik mindenben a hibát keressük? Mindennek úgy kell lennie, ahogy mi elképzeltük, mert ha nem, akkor gúnyolódunk, akkor számon kérünk, akkor sutyorgunk, pletykálkodunk. Igen, sokszor ilyenek vagyunk, mindannyian. És éppen ezért kellett meghalnia Jézusnak. Ezért szól hozzánk újra és újra, és ezért biztosít ma is, ezen a nagypénteken is a szeretetéről minket, hogy hát, ha meghallanánk, hát, ha végre megváltozna az életünk. Válaszul az ő szeretetére. Hát, ha ez határozná meg az életünket, hogy szeretjük Jézust. És hadd húzzam alá százszor ezt a szót, hogy szeretjük Jézust. Nem arról van szó, hogy tudunk róla, hogy fejből tudjuk, hogy mit mondott a hegyi beszédben, meg hogy szépen tudunk róla beszélni, hogyha kell, akár ide is kiállunk, és elmondjuk, hogy ki nekünk Jézus. Nem erről van szó, hanem hogy szeretjük. Szeretjük őt. Mert akkor egymást is szeretni fogjuk, mint egy család. És áldozatot is tudunk hozni érte, és egymásért is. Talán félve, mégis nagy bátorsággal, hittel megtesszük, ami tőlünk telik. És nem azért, hogy aztán majd mindenki velünk példálozzon, hogy na lám, ő igazi jó Krisztus követője. Mert a szeretetet nem érdekli, hogy a másik, vagy a harmadik mit fog gondolni róla. Cselekszik. Nagypéntek az egész világ életét, folyását megváltoztatta. C.S. Lewis így mondja, hogy egy új kozmikus világkorszak kezdődött, minden megváltozott Krisztus keresztjével. Igen, mi is változást sürgetünk sok területen. Talán Európában, vagy a világban, vagy Magyarországon, vagy a gyülekezetünkben, a családban, személyes életünkben. De kinek kellene megváltoznia? A miniszterelnöknek? A lelkésznek? A kántoroknak? A főnökömnek? A munkatársamnak? A férjemnek? A feleségemnek? A gyerekemnek? Az anyámnak? Az apámnak? Kinek kellene megváltoznia? Persze mindenkinek. Igaz. De mi lenne, ha ma én kezdeném, ha én változnék meg, Isten szeretetére válaszul? Mi lenne?
Gyertek, imádkozzunk! Csoda, Urunk, a Te szereteted! Csoda, hogy szeretet vagy, és szeretetből alkotod a világot, és szeretettel adod önmagadat ebbe a világba, és a világért. Köszönjük, Urunk, hogy ma is mindig a Te szeretetedről szól a Te szavad, hogy hívsz bennünket. Urunk, szeretném megmaradni. Megmaradni, és járni, és élni ebben a szeretetben. Annyiszor buktunk kár el, annyiszor fogadkoztunk már, nem ezt szeretnénk tenni, csak kérni, hogy élj bennünk, és hogy a Te életed éltessen minket. Köszönjük, Urunk, hogy idejöttél ebbe a világban, beleszülettél, és hogy azt ígérted, hogy lelked által itt vagy velünk most is. Kérünk Téged, hogy jöjj velünk, hogy légy velünk az otthonainkban. Hogy csendesítsd le az indulatainkat, hogy taníts meg a szeretet útjára, hogy szabadíts föl, Urunk, megbocsátani, egymást megelőzőnek lenni, gyengédnek lenni, tisztelni egymást. Szabadíts föl, Urunk, nem az önzésben élni, hanem érted és veled. Kérünk, hogy hatalmazz föl minket, ahogy ígérted, hogy a gyermekeidként tudunk élni, akikben Te élsz, akik rád hasonlítanak, akik a Te életedet élik. Kérünk, Urunk, az üldözöttekért, kérünk az életükért, aggódókért, remegőkért, a menekülőkért és a betegekért. Urunk, Te vagy a mi reménységünk, életben és halálban, mert nagyobb vagy a halálnál, s mert magad vagy az élet. Ölelj magadhoz, öleld magadhoz őket, minket. Áldott legyen a neved azokért, akik a világban téged követve élnek, szolgálnak, tesznek. Áldott legyen lelked munkája, hogy sokszor úgy is használ bennünket, hogy nem is tudjuk, és mégis jó születik. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a világot. Mindazokat, akik döntéseket hoznak, akik hatalmat viselnek, akiknek hatalmuk van. Áld meg, Urunk, azokat, akik a gonoszságban törik magukat, akik a hamisságban vannak otthon. Áld meg őket, Urunk, hogy megnyíljanak feléd, hogy megérezzék az igazságodat, hogy megérezzék a szeretetedet. Ne légy tőlük távol, sőt, szorongasd őket szerelmeddel. Tarts meg minket, nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.